Amikor az első pogány ember megkeresztelésére sor került, az egyház éppen egy nagy korszakváltást élt át. Kezdetben természetesen zsidó emberek tértek meg, lettek Krisztus híveivé, elsősorban ott, ahol ő működött a Szentföldön. Most azonban útjára indul a pogányok missziója is. A zsidók a pogányok tömegének a hozzájuk való közelsége, távolsága tekintetében bizonyos fokozatokat különböztettek meg. Ő szerintük legközelebb állnak szomszédaik, a szamaritánusok, akik Jahvét tisztelik, de csak Mózes 5 könyvét, a Tórát fogadják el sugalmazottnak, isteni eredetűnek, a többi írást pedig nem. Őket követik közelségben a prozeliták, azok a pogányok, akik zsidó hitre tértek, és a teljes Tórát igyekeznek megtartani, az erkölcsi és a kultikus törvényeket is, a körülmetélkedést, a szabbat ünneplését és a többit. Vannak harmadszor az úgynevezett istenfélők, akik pogány származásúak, Jahvét tekintik istenüknek, a Tórából az erkölcsi törvényeket megtartják, de a kultikusokat nem. Ő utánuk pedig már csak a pogányok hatalmas masszív tömegei állnak mérhetetlen távolságban a zsidóktól. Így gondolták a dolgot, és érthető, hogy a kezdetben zsidó születésű emberekből álló ősegyház is ilyen fokozatokban érte el a nem zsidókat. Figyeljük ezt meg az apostolok cselekedetei alapján, ugyanis eszerint először Fülöp diakónus prédikálta az evangéliumot Szamáriában, 8. fejezet. Miközben a többiek is, akik az István megkövezése kapcsán kitört keresztény üldözés elől elmenekültek Jeruzsálemből, no, ők is hirdették az örömhírt ott, ahova éppen kiki eljutott. Majd ugyanez a Fülöp megkereszteli az etióp királynő pogány prozelita kamarását, és mint egy mélyértelmű közjátékként a 9. fejezetben megtér Saul, a pogányok majdani nagy apostola Pál. Ezután történik az első kifejezetten római ember megtérése a 10.-11. fejezetben, hogy végül sor kerülhessen az immár zömében pogány származású hívőkből álló antiochiai egyház megalapítására és gyors megerősödésére, majd innen elindulva a 13. fejezet szerint megindult az első szervezett apostoli missziós út, amelyet még továbbiak követtek. Tehát ez a folyamat, de visszatérek most a 10. fejezethez, Kornéliuszhoz. Kornéliuszt vallásos, istenfélő embernek mondja Lukács, de később pogánynak is titulálják, és tényleg ez a kettősség nagyon is jelen van az ő életében. Kornéliusz megtéréséről szól a 48 versből álló, tehát nagyon hosszú 10. fejezet, és ennek az utózöngéiről pedig a 11. fejezet első 18 verse. Tehát nagyon hosszan írja le Lukács Kornéliusz megtérésének a történetét, plusz a leghatásosabb formában is, ilyen három felvonásos drámaként. Előbb Kornéliuszt mutatja be, első felvonás, majd Péterről beszél, második felvonás, és végül a találkozásukról, és hát a megkeresztelésről, harmadik felvonás. Hát vajon miért ez a terjedelmes leírás, meg ez a gondos szerkesztés? Nyilván Lukács nagy jelentőséget tulajdonított az eseménynek. A hangsúly végig azon van, hogy Isten vezeti az embereket, ők meg habozás nélkül engedelmeskednek neki. Vezetés, engedelmesség. Isten Péternek látomást küld, Kornéliusnak egy angyalt küld, és mindkettejüknek pedig a Szent Lelket. Az angyal személyében Isten szólítja fel ezt a Kornéliust, hogy hívassa el Pétert. Ő sugallja látomásban Péternek, hogy menjen. És hát ők meg azonnal cselekszenek, az emberek. Igen. A történet annak a modellje, hogyan működik az evangélium, a hit, a kegyelem az emberekben, és miként menti meg, vagy emeli föl Isten az egyik embert a másik által. Sőt, modellje lehet Kornélius megkeresztelkedése, akár az egész egyház működésének is, az egyháznak, amelyben a tagok egymás által épülnek, fejlődnek, növekszenek, amelyben mindenkinek megvan a maga konkrét karizmája, szolgálati ajándéka, azért, hogy a többiek javára fordítsa azt, és ahol ilyen formán mindenki ad. Ahol pedig így van, ahol mindenki ad, akár egyszerűen csak a létével, mint itt Kornélius, ott értelemszerűen mindenki kap is, ugye? Ezt értette oly pontosan, és igyekezett megvalósítani az ősegyház. Ezt adni. Miközben a mai egyházban oly gyakran elfelejtkezünk arról, hogy mi is az egyház spirituális értelemben. Isten országa itt a földön, ahol Isten törvénye van érvényben, az adás törvény. Az e világ törvénye, avagy a sátán törvénye pedig az elvevés törvénye, az ki van rekesztve. Ki van rekesztve. Mert ahol mindenki elvesz, ott mindenkitől elvesznek, vagy erre törekednek az emberek. És az ilyen világ az önzés, meg az állandó tusakodás mocsarába fullad. No, amikor Kornélius magához hivatja Pétert, ő éppen Lidda és Joppe tenger közeli városkáiban szolgál. Meggyógyítja a nagybeteg Éneászt, föltámasztja a halott Tabítát, mindenki kedvencét, ugye a varrónőt. Innen Joppéból hívja el most az isteni szó Pétert, hogy menjen sürgősen Cézáreába. Ez nem rövid út ám, körülbelül 50 kilométer oda, meg ugyanannyi vissza. Cézárea városa nem régi, alig egy 50-60-70 éves mindössze. Krisztus előtt 25 táján alapította Nagy Heródes, és akkor merő hizelgésből az akkori római uralkodóról, Augustus Cézárról nevezte el Cézáreának itt a Szentföld kellős közepén. Itt székelt az elnyomó római hatóság képviselője, a helytartó. Cézárea izigvérig egy ilyen római hellénváros, színház, amfiteátrum, fürdő, oszlopcsarnok, minden. Zömében pogány lakosság, az őslakos zsidók között, plusz római katonaság. Így nézett ki Cézárea, ahol élt Kornélius, egy ilyen római elitszázados. Egy elitszázados. Római ember létére a pogányok sok isten hite nem vonzotta, nem elégítette ki őt. Környezete a zsidók egyistenét tisztelte. A zsidóvallást követte. Az úgynevezett istenfélők csoportjába lehetne őt sorolni, és úgy tűnik, hogy marcona ember, hát katona létére, igen jó ember volt. Vallásos és istenfélő volt egész háza népével együtt, bőven osztott alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott Istenhez, írja róla Lukács mindjárt a második versben. Az angyal biztosítja Kornéliuszt, hogy imái és jó cselekedetei felszálltak Istenhez, mert ő minden igazt hívő imáit számon tartja. Mindig. Ahogy János első levelének 5. fejezet 15-ös versében olvassuk, akármit kérünk, megvannak bizony a mi imádságaink Istennél. Tehát ha valami kérésünk nem teljesül is azonnal, akkor a tudnunk kell teljes bizonyossággal, hogy ez a kérés nem szállt el a levegőben, nem foszlott semmivé, hanem megvan. Hol van meg? Istennél van meg, aki egyszer teljesíti majd. Akkor, amikor és amilyen formában, nekünk a leghasznosabb. De megvan. No, így az angyal. De már a lényeget, a Krisztusról szóló beszédet, azt nem ám az angyal mondja el, mert Isten nem így akarja, hanem emberek által, a közösség által tartja helyesnek terjeszteni a kegyelem jó hírét. Lukács szavaiból az is kiderül, hogy Cornélius viselkedése nagy-nagy hatással volt környezetére is, hiszen egész háznépe, családtagjai, szolgái követték az ő vallását. Később a 10. fejezet 22-es versben övéi, akiket elküld Péterért ez a Cornélius, így jellemzik e szavakkal. Cornélius százados küldött minket hozzád, aki az egész zsidó nép tanúsága szerint derék istenfélő férfi. Szóval Cornélius még a zsidó környezet elismerését is kivívta. Óriási szó ez, tekintve az akkori, nagyon is elmérgesedett zsidó pogány viszonyt. Szóval Cornélius istenfélő, de közben féllámbal még a pogány világhoz is kötődik. Igen, ezt mutatja a 25-ös vers. Amikor Péter megérkezett, Cornélius elébe sietett és a lábához borult, hogy hódoljon neki. Hát ez pogány szokás. Ilyet zsidó ember soha nem tenne. És Péter persze ezt nem is fogadja el, mert így olvassuk, Péter fölemelte Cornéliust. Állj fel, mondta, hiszen én is csak ember vagyok. A történet elején Cornélius olyan lelki helyzetben van, hogy egyedül az evangélium, egyedül Krisztus hiányzik neki. Ő mindent megtesz, ami Isten akarata, mert istenfélő, és akkor mégis van benne egy ilyen nagy űr, egy ilyen hiányérzet. Szóval a vágykeresztség állapotában, vagy vágykereszténység állapotában van. Hiányérzetét mutatja, hogy mennyire várja Pétert. Mit akar vele Isten? Nem csak leborul előtte, hanem a rokonságát, jó ismerőseit is, mindenkit összetrombitál a nagy alkalomra. Hát, kedves hallgatóim, ha a pogányság elég lett volna Cornéliusnak, akkor nem tér át lelkileg a zsidósághoz. És ha utána a zsidóság elég lett volna neki, akkor nem küld Péterért, és nem fogadja úgy, mint ahogy fogadta. Az üdvösség, a bűnbocsánat bizonyossága, ez hiányzik neki, és ezt kapja most meg Krisztustól, Péter közvetítésével, aki így beszél a 43-as versben, a proféták mind tanúságot tesznek arról, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát. Hát ez hiányzott neki. Jó, a másik főszereplő Péter. Vele Istennek nehezebb dolga van. Neki is szüksége van arra, hogy megtérjen valamiből, megtérjen a pogányokkal szembeni kőkemény, előítéletekkel terhelt gondolkodásából. Ez azonban nem egyszerű. Ellenkezőleg. Péter abszolút mértékben osztja kora exkluzivista, kirekesztő, vallásos szemléletét. Noha, Jézustól, meg a prófétáktól elvben nagyon is jól tudja, hogy Isten üdvözítő kegyelme minden népnek, minden embernek szól, ezt ő tudja. Mégis csak a Cornéliusszal való esete után mondja ki a 34-35-ös versben, valóban el kell ismernem, azaz most tudom csak igazán, hogy az Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, aki féli, és az igazságosságot cselekszi, bármely népfia. Így beszél Péter. Hiszen önmagában, megváltó nélkül, mindenki, zsidó és pogány egyaránt, mélységes szakadékban van, mindenkire érvényes Izaiás próféta szava, amit rögtön a könyve elején jelent ki, 5-6 vers első fejezetben. Minden fej beteg, minden szív erőtlen, tetőtől talpig sehol nem ép, csupa sebb hely, zúzódás, nyílt sebek, ez az ember. Minden ember. Mindenki ebben a tragikus léthelyzetben van, és mindenki rászorul a bűnbocsánatra, és mindenki meg is kapja azt Krisztus áldozata árán. És mégis mi történik? Azt a látomást, amelyben egy tiszta és tisztátalan állatokkal teli lepedő vagy edényféle ereszkedik le Péterhez, 3-szor kell Istennek megismételnie. 3-szor mire? Ez a Péter hajlandó megnyitni előtte a szívét és elméjét, hogy most miről is van szó. Ezt olvasom a 10. fejezet 9-es versétől. Másnap, amikor ezek, Kornélius emberei, már úton voltak, sőt, közeledtek a városhoz, Péter a 6. óra tájban, tehát délben, fölment a tetőre imádkozni. Közben megéhezett, és enni kívánt. Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett. Látta, hogy megnyílik az ég, és onnét valami, hát lepedőféle ereszkedik alá, 4 csücskénél fogva a földre. Mindenféle 4-lábú és csúszómászó állat, meg égi madár volt benne. Rajta, Péter, öld és edd! Szólalt meg egy hang. Szó se lehet róla, uram, felelte Péter. Sosem ettem én semmi közönségest, vagy tisztátalant. Nem. No, ez még 2-szer megismétlődik, mire Péter hajlandó egyáltalán foglalkozni a dologgal, és töprengeni a látomás értelmén, hogy ráébredjen annak jelképes jelentésére, arra, hogy mindez emberekre vonatkozik. A tiszta állatok a zsidókra, a tisztátalanok meg jellemző módon a pogányokra. Mi történik tehát? Van itt 2 hiány. Kornéliusé, akinek Krisztus hiányzik, és Péteré, akiből pedig a mindenki felé nyitott lelkület hiányzik. És ezt a 2 hiányt Isten egymás által tölti ki. Megtörtént tehát a találkozás. Péter tanukat is vitt magával, ugye Joppéból, ahonnan érkezik, azért, mert tudta, hogy ha visszatér Jeruzsálembe, kérdőre vonják majd. Amiért pogányokkal érintkezett. És hát tényleg ez is történt. Hát már milyen szép dolog, kedves hallgatóim, hogy akadt jó néhány joppei testvér, aki vállalta ezt az 50 kilométeres utat oda-vissza, csak azért, hogy Péter tisztán álljon majd, ha Jeruzsálemben a többi apostol felelősségre vonja. Csodás dolog. Kornélius teljes készségről, tökéletes nyitottságról tesz bizonyságot Péterék szavaira, mert ezt mondja a 33-as versben, ahogy megértettem, hogy mit is akar tőlem az Úr, hát rögtön értett, küldtem. Most tehát mindnyájan itt állunk, az Isten színe előtt, azelőtt, aki téged hozzánk küldött, ugye? Itt állunk, hogy meghallgassuk, amire neked az Isten megbízást adott. Teljes nyitottság. Péter erre beszélni kezd. Beszéde az új szövetségben az egyik legrövidebb, tökéletes összefoglalása az evangélium egészének, 10 vers összesen, 34-től 43. versig. Péter így kezdi beszédét. Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságot cselekszi, bármely népfia. A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Ő mindenki ura. Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után, Galileától kezdve, egész Judeában, hogy miként kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. És ő, ahol csak járt, jót tett. Meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett, azután megölték. Keresztre feszítették, de harmadnap föltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis mi nekünk, akik ettünk és ittunk vele. A halálból való föltámadása után. Igen, megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és a holtak bírájául rendelt. A proféták mind tanúságot tesznek arról, hogy aki hisz ő benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát. Ennyi az egész beszéd, teljes evangélium benne. És a rövid beszédnek tényleg elképesztő hatása volt, mert óriási erő áradt ki belőle. Így olvasom a 44. verstől, hogy Péter még be sem fejezte beszédét, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek. Ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. Kiárad, mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent. Hát iszonyúan álmélkodtak, és nem csoda, tehát a zsidó születésű keresztények nem csoda, hogy ennyire álmélkodtak, mert a rabbik mit tanítottak nekik? Következő. Isten lelkét megkapta ugyan hajdan például Hénok, vagy Noé, vagy Melkizedek, vagy Jób, akik mind nem voltak zsidó emberek, egy se. Na de, Bálám, a mezopotámiai jós, volt az utolsó pogány, a legutolsó, aki részesült a lélek adományában, még ugye a honfoglalás előtt, a Számok könyve 24. fejezete szerint, Bálám, és azóta pogány emberre a Szentlélek nem szállt rá, meg nem is fog, amíg a messiás el nem jön. Na, így a rabbik. És most mégis ez történt. A Szentlélek leszállt. Pogányokra szállt le. Hát innen érthető a csodálkozás. A zsidó keresztények szemükkel látják a Kornéliusz körül egybegyűlt pogány rómaiakat Szentlélekkel eltelve. Fülükkel hallják, amint ezek nyelveken imádkoznak. Hát persze, hogy volt nagy megdöbbenés. Na de Péter hamar visszanyerte az ő lélek jelenlétét, és megszólalt a 47-es, 48-as versben. Meg lehet étagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szent Lelket éppen úgy megkapták, mint mi. Ezzel elrendelte, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Majd, mivel kérték, náluk is maradt. Ott maradt egy pár napig, írja Lukács, és ugye tanította őket. Cézáreában, a római császárvárosban létrejött az első kicsiny keresztény gyülekezet. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.